Ugye közben történik meg az, hogy aztán esztergomi érsek lesz, és esztergomi érsek korában, ugye 1524-ben már Campeggio bíboros, aki legátusként tartózkodott az országban, megpróbálja rábeszélni arra, hogyha már itt van az esztergomi érseki székben is Magyarországnak a prímása, akkor szenteltesse már föl magát.
Ja, hogy ez ilyen rábeszélésre sikerült.
Így van. És végül is megtörténik, tehát 1525 húsvétján megtörténik a pappá, majd püspökké szentelése. Tehát mutatjuk azt, hogy ugye,
egy kalap alatt rendezték az egészet.
Így van. Talán a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy annak idején, amikor ezt a Hippolitról beszéltünk, akkor szóba került, hogy ő az egyetlen olyan, aki nem volt még pappá se szentelve, meg püspökké se. Ugye valaki eddig hallgatta most a műsort, mondhatta, hogy na de hát ő sem volt, tehát Szalkai László sem volt, és akkor most kiderül, hogy igen, egri püspök korában még nem, de később azért ő csak felszentelődött pappá, és majd utána püspökké is.
Igen, gyakorlatilag a halála előtt egy évvel szegény.
Igen.
Akkor gyakorlatilag felszentelték, Prágából időközben hazaérkezett, mert hát gondolom azért nem maradt kint sokáig, de gyakorlatilag ő még oda szinte egri püspökként ment ki, és ott a tárgyalások során lett esztergomi érsek kiválasztva, vagy nem? Vagy
tehát már egri püspökként volt kint, aztán hazajöttek, aztán megszerzi az esztergomi kinevezést, illetve megkapja az esztergomi kinevezést, és akkor utána, a következő évben, megint. Akkor is mentek Prágába újra, 24-be, akkor már esztergomi érsekként. De ugyanazt a munkát folytatják, tehát itt a huszitáknak, az enyhák ágainak a mondhatjuk így, hogy a katolikus egyházba való visszaédesgetését folytatni.
Most ugye, ha 1524-ben járunk, illetve már lassan 25-ben, ugye a pappá és püspökké szentelésekor, itt már azért egy 7-8 éve ugye berobban a reformáció, amiről beszéltél is Péter atya, hogy már Prágában ugye ez a huszitizmus mellett problémát okozott. Most neki esztergomi érsekként, meg egyáltalán a magyarországi papoknak itt a reformáció berobbanásával mennyire kellett megküzdeniük?
Kellett, és hát az országgyűlések is foglalkoznak a reformáció ügyével, pontosan azért, mert hogy rögtön eléggé szembetűnő helyeken jelenik meg a reformáció. Mondhatjuk azt, hogy az ország gazdaságilag legfejlettebb vidékein. Ugye egyrészt a királyi udvar, Buda, mert hogy Mária királyné, aki II. Lajosnak a felesége, ő hát ugye Habsburg, de hát német ajkú, és a németek azok mindenképpen kötődnek ahhoz, ami éppen Németországban történik. És népszerű, úgyhogy bizony a királyi udvarban már a luteri tanok elkezdenek beszivárogni, illetve hát azokon a területeken, ahol nagy számban él német ajkú lakosság, ugye északon a szepesség, illetve Erdélyben a szászok, akik ebben az időben állandó kapcsolatot tartanak, mondjuk így, hogy az anyaországukkal, tehát a német területekkel, mert hogy a szász és szepességi fiatalok közül a tehetségesek azok bizony mennek németországi egyetemekre, és az 1510-es évek végén ugye a Németországnak az egyetemeit egy-két kivételtől eltekintve, ami erősen katolikus kézben van, egyszerűen elárasztják a luteri tanok, és ezt hozzák haza. És alapvetően kedvező fogadtatásra találnak. Tehát igenis, az országgyűlések többször is foglalkoznak a luteri tanoknak a kérdésével, de a magyarországi országgyűlések azok elítélőleg nyilatkoznak, tehát megpróbálják megtiltani a luteranizmusnak a terjedését, és hogy ragaszkodni kell a katolikus egyházhoz, illetve hát büntetéseket is helyeznek kilátásba ezzel kapcsolatban. Tehát a Rákosi gyűlés az például azt mondja, hogy a luteránusokat, akik egyébként ugyebár a szűzanyát is tagadják, azokat meg kell égetni. De persze, ugye, ha van egy törvény, az nem jelenti azt, hogy végre is hagyják. Tehát gyakorlatilag nem hajtották végre.
Nem tudunk ilyenről, hogy luteránus vallású.
Egy valakiről tudunk a Dunántúlon, de az egyértelmű, hogy ott egy kereskedőt égettek meg, de igazából a háttérben az volt, hogy így meg tudták szerezni a vagyonát, mert hogy megégettek és jószágvesztés.
Uh-huh.
Tehát itt gazdasági érdekek álltak a háttérben, tehát nem igazán a katolikus hitnek a védelméről volt szó, hanem az, hogy megszerezték ezt a vagyont. Egyébként itt ugye az Egri Egyházmegye is érintett, mert Észak-Magyarországon, tehát Bártfa környékén, ami ide tartozott az Egri Egyházmegyéhez, ott is erősen terjedtek ezek a luteri tanok, tehát ezzel már valamiképpen foglalkozni kell, de hát annyira jutottak, hogy a bártfai városi tanácsot utasították, hogy a luteri tanokat, valló papokat, azokat küldjék el Egerbe, és akkor majd ott ítélkeznek fölöttük. De ez már igazából a következő püspököt érinti.
Jó, tehát gyakorlatilag ebben a szűk egy évében, amíg tehát már pappá és püspökké szentelik és haláláig, ez alatt az egy év alatt milyen jelentős cselekedetei voltak itt Esztergomban?
Tehát két év, 24-26-ig.
Hát 24-26-ig volt, igen, püspök, csak ugye én azt mondtam, hogy a 25-től a szenteléséhez képest, de valóban, tehát most mindegy, de a két év, mert kevés, na.
Igen, tehát ő továbbra is küzdött a bíborért. Tehát ő maga is kérvényezi, hogy úgy érzi, hogy megérdemli. Ebből azonban nem lesz semmi.
Tehát már pap, már püspök, ahhoz, hogy a bíborosi rangot megkapja, ahhoz pápai jóváhagyás kell, és kell még valami más?
Hát igazából pápai kinevezés kell.
Kinevezés kell.
Illetve hát ugye konzisztórium, tehát a bíborosi testület ebben az időben már egyre erőteljesebben érvényesíti azt az akaratot, hogy a pápa ne önmagában, hanem a bíbor, többi bíborossal együtt, uh-huh, azok egyetértésével nevezzen ki új bíborosokat.
Uh-huh.
De a lényeg, hogy igazából ő sem kapja meg. Tehát nem sikerül neki haláláig megszerezni a bíbort.
Jó, helyette mi az, ami a nevéhez fűződik itt Esztergomban?
Hát ugye ott van a király mellett, kancellár, ami egyébként nem szabályos, hiszen már láthattuk azt, hogy korábban az országgyűlés rendelkezett arról, hogyha valaki prímássá lesz, tehát Magyarország első főpapja, akkor egyben nem lehet kancellár is, mert ez már olyan hatalmi koncentrációt jelent, ami sok. És ez bizony ebben az időben is újra megjelenik, mert hogy 1525-26-ban is tiltakoznak az ellen, hogy ő kancellár legyen. Le is mond róla, király újra kinevezi, ő újra lemond. Tehát ezzel ő próbálja érzékeltetni azt, hogy ő nem akar kancellár, uh-huh, lenni, a király az, aki, igen, ragaszkodik hozzá, de tulajdonképpen ő maga is akar kancellár lenni, ezt mindenki tudja.
Csak próbálja a szerénység látszatát fenntartani.
Így van, illetve megnyerni a köznemességnek a jó indulatát, akik ebben az időben nagyon nagy befolyásra tesznek szert, tehát az országgyűlések, mondhatjuk így, hogy a köznemességnek a kezébe kerülnek. És bizony eléggé ellenzik az ő tevékenységét, és a köznemesség az mondjuk ki bátran, hogy Szalkai Lászlónak az ellenségévé válik, ő pedig azzal próbálja megnyerni őket, hogy hát akkor ő lemond, persze, hogy mindent megtesz azért, hogy az országnak az ügyei azok rendbe menjenek, és az országnak jó legyen, csak hát a király az újra kinevezi. Na, de közben azért a köznemesség is igyekszik megbarátkozni vele, tehát tényleg, amikor látják, hogy önként akkor lemond, így valamennyire elfogadottá válik, de azért igenis az előbb emlegetett 60-i gyűlésen 1526-ban ott azért keményen fölléptek ellene, tehát vannak olyan följegyzések, tehát korabeli szemtanúk, akik ott voltak, akik azt mondták, hogy ilyeneket kiabáltak be, hogy tegyük le, mert Varga fia a nemességet is parasztá akarja tenni, mint amilyen ő maga. Tehát nem, ebből is látszik, hogy nem szívlelték, de végül tehát csak megtörténik a megbékélés a köznemességgel, mert hogy közben az is látszik, hogy az ország nagyon komoly veszedelemben forog. Ugye ez a veszedelem pedig nem más, mint a török veszély. És 1525-ben már nagyon érződik ennek a szele. Ne felejtsük el, hogy 1521-ben elesett Nándorfehérvár. Tehát Nándorfehérvár az országnak a déli kapuja, a legjelentősebb erőd, aminek hát már eleve volt egy nimbusza Hunyadi János miatt, és itt ugye mindenkinek az 1456-os ostrom jut eszébe, de a törökök már korábban is ostromolták Nándorfehérvárt, csak nem sikerült elfoglalni. Ugye 1521 azonban mégiscsak egy nagyon komoly nemzeti tragédia, egy nagy veszteség.
Mert onnantól fogva gyakorlatilag szabadutat kaptak.
Így van, tehát a Duna mente fölszabadul, illetve hát akár keletre is lehetett fordulni a másik célpont Erdély felé.
Az adásidőnk viszont lejárt, Péter atya, úgyhogy az, hogy Szalkai Lászlónak az utolsó éveiben mi történt, és ki lesz majd az ő utódja Egerben, úgyhogy erről már csak a következő adásban beszélünk. A mai adásban Szalkai László egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.